Az a Márk kijelölt ige szakaszunk a Márk evangélium a második részében található, és a második résztől, a Márk 2.18-tól fogom Isten igényét olvasni, és egy kicsit ennek a szöveg összefüggéseit magyarázni. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja az új a régit, és még nagyobb lesz a szakadás. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkre megy a bor is, és a tömlő is, hanem az új bort új tömlőbe való. Hát Isten áldás legyen az ő igéjén. Bevallom őszintén, hogy én itt már sokszor elgondolkodtam azon, hogy hova is rakható Jézusnak ez a mondása. Mert hogy értjük és szemléletes ez a kép, a régi ruha, új folt, új bor, régi tömlőről, de hogy milyen keretbe is értelmezhető ez egyáltalán. És most először tűnt fel az, hogy ez a Márk evangéliumában abban az összefüggésben olvasható, amikor Lévit Jézus elhívja tanítványául. Lévi vámszedő, adószedő, soha semmilyenkorban nem voltak népszerűek az adószedők, és ráadásul az idegen elnyomó római hatalom kiszolgálója, és hát, mint ebben a funkcióban gyakran megtörténik, saját zsebre is dolgozik. Ezért sokszorosan nem szeretik őt a zsidók, különösen nem a zsidó vezetők. Valamire való zsidó ember, ha elment egy vámszedő mellett, akkor köpött egyet. Ezzel is kifejezve, nem verbalizálva, de kifejezve azt, hogy mit gondol erről a mesterségről, és az ilyen mesterséget vállaló emberről. És Jézus egészen másképp nézi ezt az embert. Azt olvassuk, hogy meglátja Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ül, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Nem tudjuk, hogy most először találkoznak-e, vagy egy régebbi kapcsolatnak a végső kiteljesedése. De az biztos, hogy Jézus látja ebben az emberben, akiből ezt soha senki nem tudná feltételezni, azt az embert, akit érzékeny az Isten országa dolgaira, és aki hajlandó egy ilyen elhívásra, nyilván egy hatalommal kimondott elhívásra az egész életét, az egész egzisztenciáját rátenni. Lévi úgy mondja föl a vámszedőségét, hogy nagy lakomát szerez, ahova meghívja barátait is. Hát akik nyilván hasonlóhoz elv alapján, hasonló világnézetű és foglalkozású emberek. Nagy lakomát szerez, és oda meghívja Jézust is, és a tanítványait is. És itt hangzik el a farizeusoknak és az írástudóknak két kérdése. És én most nagyon hangsúlyozottan szeretném kiemelni azt, hogy a farizeus szó az a mi gondolatunkban a képmutatóval azonos, mert a magyar nyelvben ez így lett, hát valahogy így ment át, de igazából ezek az emberek a kora vallási elitje. Ezek az emberek sokat tettek, sokat áldoztak azért, hogy a zsidó vallás előírásait betarthassák. És betartassák. Azt szoktuk róluk mondani a farizeusokról, hogy ilyen kettős kerítést vontak a törvény köré, és egy kicsit még megszigorították a törvény előírásait, hogyha netántán valaki véd az ő szigorú előírásait ellen, még akkor is betartsa a törvényt. És van ebben valami szimpatikus vonalasság. És nagyon sokszor megtartó erő van az ilyen típusú és ilyen magatartású hát emberekben. És megkérdezik Jézustól, hogy lényegileg így hangzik ez a kérdés, nem is Jézustól, először a tanítványoktól, hogy miért eszik a ti mesteretek ezekkel? A vámszedékkel és a bűnösökkel együtt, ez így hangzik, de ez van benne lényegében, hogy ezekkel, az ilyenekkel. Mindegyikünknek van hajlama erre, hogy azt mondja, na jó, ezekkel nem. A vámszedőknek és a farizeusoknak és az írástudóknak nagyon komoly, és hadd mondjam, hogy megalapozott vallási előítéleteik voltak. Nekünk, és vannak talán megalapozott előítéleteink, és minden embernek van megalapozott vagy meg nem alapozott előítélete. Több szorványban jártam tegnap, és én megpróbáltam ezt a mozgásba, hogy olyan érdekes volt az egyik szorványunkban, ahol tudom, hogy hát ilyen nagyon régi vágási gyülekezeti tagjaink élnek, úgy lemerevettek az arcok, amikor megpróbáltam arról beszélni, hogy kikre mondjuk azt, hogy ezek. De voltam egy roma szorványban is, ahol megint csak úgy mondtam, hogy nekünk is van olyan, ugye, akire azt mondjuk, hogy ezek. És ott egy nagyon helyes 20 éves lány, aki azonnal ráborított, hogy hát bizony van, ezek a szomszéd cigányok. Bennünk is ott, hogy ezekkel. Szóval van egy szint, ami alá nem megyünk. És itt a farizeusok és írástudók megkérdezik, hogy ezekkel? És Jézus elmondja nekik, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem az egészségeseknek, persze ebből kiélezni az a nagyon finom, nem is iróniának nevezném, nem is célzásnak, de mégiscsak benne van az a nagyon finom üzenet, hogy ha ti egészségesnek tudjátok magatokat, akkor nektek nincs szükségetek orvosra. Ők legalább tudják, hogy betegek. Lévének nem volt kérdése, meg a barátainak se, hogy azért nincs minden rendben az életükkel. És a másik kérdés pedig a bőthöz kapcsolódik. A farizeusok és János tanítványai hetente kétszer bőtöltek. Gyanítom, hogy talán ez a lakoma is bőtnapon volt, nem tudom. Hogy hát keresztelő János is, aki azért egy alternatív személyiség volt abban a korban, még az ő tanítványai is bőtölnek. A farizeusok és írástudók is bőtölnek. A ti tanítványaid még nem bőtölnek. És tulajdonképpen ez az apropó arra, hogy elmondja Jézus azokat a mondatokat, amiket én felolvastam. Milyen bőtölés van itt szó? Mert ugye abban is megegyezhetünk, hogy a bőjt a vallási életnek egy, és egyetlen a hívő életnek egy nagyon fontos eszköze. Én nem bőtöltem sokszor az életemben, de időről időre vannak olyan témák, amiért nagyon fontosnak tartom azt, hogy mondjuk maximum egy nap még bőtöljek. És többször átéltem már, hogy nem biztos, hogy Isten azt adja meg, amit én az alatt az egy nap alatt kértem, de hogy mindig történik valami, amikor én egy ilyen intenzív módon odaállok Isten elé, és imádkozom, néha ilyen több éve elmondott imádságaim egyszer csak meghallgattatnak. Az a dolog látszólag nem mozdul, amiért bőjtöltem. Tehát van ebben a nagyon intenzív, a bőjten is megerősített imádságnak valami rendkívüli jelentősége. Persze megjegyzem, hogy van másfajta bőjt is, mint nem enni. Volt egy nagyon kedves idős barátnőm, aki amikor evangelizáció volt a gyülekezetükbe, akkor azt mondta, hogy én híradó bőjtöt fogok ezen a héten tartani. És értettem. Alkatában is olyan volt, titkárnő volt a egészen magas helyen a beosztása. És úgy értettem, hogy ez az ember, akinek fontos volt a jól informáltság, a naprakészség, már a kollégái között is, ő egyébként is egy ilyen szávékony nő volt, ő úgy gondolta, hogy neki a híradó bőjt, az az igazi bőjt ezen a héten, amit az evangelizáció érdekében ő bevet. Szóval sokfajta módja van a bőjtnek, és Isten igéje, igen, és pártolja a bőjtöt. Tehát annál is érthetőbb, a farizeusoknak és irástudóknak ez a kérdés, hogy ti miért nem? És hát megmondom őszintén, hogy sokat nézegettem ezt a bibliai verset, hogy honnan fölfejthető ez a történet. Miért mondja Jézus itt ezt a régi posztó új folt, régi tömlő új bor hasonlatát? És egy kicsit úgy magam számára is úgy kaptam meg a magyarázatot, hogy nem lehet, hogy ez az egész történet és Jézusnak a magyarázata igazából az Isten országa természetéről mond el valamit. Talán már biztos, hogy itt is sokat mondtam már, hogy nekem a megtérésem óta komoly kérdésem, hogy mi is az Isten országa. Nem neveltek vallásosan, nem tudom, hogy mondtam, mert kimondottan ateista családban nőttem fel. És amikor 18 évesen kezembe került a Biblia, és beleütköztem a kis zöld, talán még te ismered azokat a régi típusú kicsi kis bibliákat, amiket ugye a 70-es, 80-as években elterjesztettek az országba. Volt egy ilyen kis zöld biblia, amit ott szorongattam a kezembe a kollégiumi szobámba, 76-ba, és elkezdtem olvasni, és az Isten országa, nem értettem, hogy mi az Isten országa. És hát azóta már lassan 30 év telt el, és azért még több mint 30 év telt el, és azóta is keresem ennek a titkát, hogy mi az Isten országa? Persze azóta megtanultam, hogy ez az Isten királyi uralma, le tudom fordítani görögből, ettől még nem vagyok közelebb ahhoz, hogy mi is az Isten országa. És most, amikor ezt a történetet elolvasgattam, akkor fogalmaztam meg magamnak, hogy lehet, hogy azért is, mert az Isten országa önmagában definiálhatatlan. Nem lehet egy pontos, jól meghatározott definíciót ráhúzni. Az Isten országa a cselekvéseiben, a történéseiben tetten érhető. Jézusnak a programbeszéde ez, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Benne elközelített. Mondja is egy helyen, hogy Isten országa bennetek van, illetve köztetek van, és a teológusok azóta vitatkoznak, hogy bennetek vagy köztetek. Nekünk a görög tanárunk, nem tudom, hogy te görög tanárod mit mondott, azt mondta, hogy mind a kettő fordítható. Mint ha Jézus azt mondaná, hogy azzal, hogy ő emberré lett, testé lett, itt van az Isten országa. És a hozzávaló viszonyulás, a vele kapcsolatos történések, azok mind ebbe a térbe mozognak. És mi történik itt? Jézus elhívja Lévit. Valamire való rabbinak esze ágába nem jutott volna egy ilyen tanítványt választani. Mint ha Jézus azt mondaná, hogy ilyen tág az Isten országának a kapuja. Nincs minimum. Nincs alsó szint. Bárki jöhet. Bárki, akiben van nyitottsága arra, hogy a meghívót, az Istennel való kapcsolatra szóló meghívót átvegye. És jöttek Lévik, és jöttek Mária Magdolnák, és jöttek Péterek, és persze jöttek Pálok is, tehát mintha felső plafon se lenne. De Lévi elhívásával, mintha azt mondaná Jézus, hogy mindenki. Lehet, hogy ti köptök, és lehet, hogy igazatok is van. De ha ez az ember meghallja az Isten hívó szavát, és enged neki, akkor ő belépve az Isten országába munkálhatja. Isten országát többek között úgy, hogy egy nagy vendégséget szerez, és ott összehoz, hát látszólag össze nem illő embereket is. Innen olvasva nézzük meg, hogy mit is mond el nekünk ez a történet az Isten országáról. Hát egyrészt, hogy az Isten országában nincsenek ilyen típusú megkülönböztetések. Ennek a hónapnak az igéje, Galata 3.28, hogy Jézus Krisztusban nincs, ezt mindig rosszul mondom el, de sem görög, sem zsidó, sem szabad, sem rabszolga, sem férfi, sem nő. Na, a feminista teológiának ez az egyik nagy lópusza. És hát sokat beszélget, sokat írtak arról az eltelt évszázadokban, hogy ez itt a földi realitásokban nem változtatja meg a szociológiai rendet, majd ott a mennyei realitásokban ott megvalósulhat. De mintha ezt mondaná tulajdonképpen Jézus teljesen más szavakkal, hogy itt eltűnnek azok a különbségek, amiként egyébként a társadalmi viszonyrendszerekben meglévő, ha nem is Istentől való, de valóban meglévő, és a társadalom működését sokszor segítő és szabályozó különbségek. Ezekkel Jézusnak az a válasz, hogy igen, mert ők tudják, hogy betegek. Ők tudják, hogy szükségük van valami többre. És itt jön a másik kérdés, hogy miért nem böjtölnek? És Jézus azt mondja, hogy miért nem böjtölnek? Mert esküvő van. Én vagyok a vőlegény. Itt a vőlegény. És ebben van egy nagyon finom analógia, hiszen az esküvőt, a házasságot az Ószövetségben is, és az Új Szövetség világában is, a szövetség kategóriájába soroljuk. Ugye történik ott egy szövetséget köt két ember. Jó esetben életre, halálra szövetséget köt. És Jézus azt mondja, hogy az Isten országában én vagyok a vőlegény, itt vagyok. Megérkezett a szövetséges társ, aki hívja a társát. Hát, ki látott olyat, hogy egy esküvőn böjtölünk? Nem lenne normális. Én böjtös esküvővel még nem találkoztam, sokfajta esküvőn részt vettem már. Ezen még nem. Szerintem elég fura ötlet lenne. És azt mondja, hogy az Isten országa tulajdonképpen egy ilyen ünnepi lakodalom. És amikor oda behívunk valakit, akkor ebbe az ünnepségbe hívunk be. Ezért furcsa az, hogy a kereszténység, ami vélet, különösen a protestantizmus, azt ismerem jobban, ezért azt kritizálhatom jobban, nagyon sokszor egy ilyen fekete ruha, szabályozott, böjtös formát ölt. Pedig az Isten országának az alaphangja az öröm. Hogy visszakerültünk az Istennel való szövetség talajára. Persze Jézus azt is mondja, hogy majd elvétetik a vőlegény, és itt gondolhatunk a húsvéti eseményekre, és akkor böjtölni fognak. És a tanítványok sem úgy böjtöltek, hogy nem ettek, vagy nem tudjuk. De ez biztos, hogy amikor talán sokunk tapasztalata, hogy amikor az Isten országának a valósága vagy a közelsége eltűnik az életünkből, az böjt, az szárasság, az hiány. Majd a tanítványok is böjtölnek. És itt mondja el ezt a két történetet, vagy a két hasonlatot. Senki sem var új foltot régi ruhára. Nem tudom, hogy rajtad kívül nem hiszem, hogy bárki foltozott volna, már mi se nagyon, de azért velem még az általános iskolába azok is toppolást megtanították. Azóta se gyakorlom. Aztán lehet, hogy majd lesz idő, amikor újra gyakorlom, de azóta se gyakorlom azok is toppolást. De az biztos, hogy ha egy régi munkásruhára foltot keresünk, akkor nem rakunk rá vadonatúj foltot, mert ez beavatatlan. Az nem tud együtt mozogni a régivel. Az még összemehet. Az még, és ha összemegy, akkor szétszakítja a régit, meg a régi anyagok egyébként is szakadékonyak. Akkor keresünk valami régi ruhát, amit már nem fogunk használni, és abból csinálunk rá egy foltot. Mert a régi és az új nem tud együtt mozogni. És ugyanez a kép van az új bor és a régi tömlő. A tömlő az egy ilyen marhagyomor. Gyakorlatilag, mi a bendő. amit előképpen megtisztítottak, kipreparáltak. Nem tudom, hogy láttatok-e ilyen bendőt még úgy friss állapotában. Az tényleg rugalmas, ugye az izmok. És abban tényleg elbírja azt, hogyha a térfogatát növeljük. Nekem a gyerekkori emlékem az, hogy a dédnagyapámnak volt egy, hát nem is pincészete, de egy nagyon komoly pincéje, meg egy nagyon komoly hát szőrészete, fogalmazok így, és emlékszem a gyerekkorom tiltásaira, hogy úgy szeptember vége, október felett tilos volt a pincébe lemenni, nagyon szerettünk ott elbújni, meg sok mindent szerettünk abba a pincébe csinálni, nézegetni a hordókat, meg olyan sejtelmes volt, meg érdekes szaga volt. Miért is? Mert forta must. És gáz termelt, és abban meg lehetett fulladni. Tehát tudom, hogy a dél nagyapa, meg a nagyszüleim, meg a szüleim is mondig mondták, hogy most, azt hiszem, be is zárták előlünk a pincét akkor, tehát, hogy nem. Mert hogy a gázok, azok ott voltak a pincébe, és hát életveszélyesek voltak. Miről van szó? Hogy amikor a bor for, amikor a must erjed, akkor térfogat kell, hely kell. És egy új tömlő még elbírja ezt a térfogat növekedést, a régi tömlő már nem. A régi tömlő sok mindenre használható, az új mustnak nem. Miért beszélek erről ilyen sokat? Mert Jézusnak ebben a mondatában, mint a benne lenne az is, hogy az Isten országának a természetéhez mindig hozzá tartozik ez a éppen forrásban van. Éppen átalakul. Éppen történik valami. Nem azt mondja Jézus, hogy nem jó a régi tömlő? Nem jó a régi forma? Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy ez a fajta érlelődő, forró, forralódó, kialakulatlan helyzet az Isten országának az ismérve. Drasztikusabban fogalmazva, nem alkalmas az Isten országára az, akiben nincs meg az a fokú rugalmasság, belső rugalmasság, ami átalakulásra való készség, ami az Isten országának az ismérve. Különböző alkatúak vagyunk, van, aki jobban tűri a változást, van, aki kevésbé jól tűri a változást. De az Isten országába való részesedés, az mindegyikünknek kötelezően jelent egy ránk szabott mértékű rugalmasságot. Valószínű Lévi egy, azért az átlagnál nagyobb rugalmassággal rendelkező ember volt. Azt gondolom, hogy Péter sem volt éppen rugalmatlan, de mondjuk az ő rugalmassága már sok mindent nem bírt ki, mennyit gyötrődik ott bizonyos kérdéseken. Azaz, nem ússzuk meg, hogy amikor az Isten országa elközelít hozzánk, akkor az valamilyen fokú érlelődést, változást ne indítson be az életünkbe. Van egy jó hírem és egy rossz hírem, melyiket mondjam először?
Rossz.
Ez egy életen keresztül tart. Mi a jó hír? Ez egy életen keresztül tart. Én tényleg őszintén vágytam arra, hogy a hívő életemben egyszer eljutok arra a stabil pontra, ami majd kiforja magát. Hát most már sok mindenen túl azt kezdem látni, hogy ez így nem fog elkövetkezni ez a pont. Nyilván sokkal kisebbek azok a változások, amik az emberbe belül, vagy hát nem olyan látványosak, amik belül végbe mennek. És akkor még egy kicsit mélyebbre vive ezt a történetet. Mire kell nekünk az Isten országa? Fordnak? Mindegyikünknek van egy csomó kérdése szerintem, hogy Uram, ha ezt, meg ezt, meg ezt, na, meg még ezt is. Úgy odaadnád, úgy odaraknád, úgy odavarnád az életemhez. Én legalább 4-5-6 területet föl tudnék sorolni. nem mondtam az imádságnál, de egy új autót nagyon szeretnék. Érthető okokból a jelenlévők tudják. De sok-sok ilyen foltunk van, hogy ha ezt megadnád. És Jézus azt mondja, hogy nem is talán ezzel a kéréssel van baj. Csak nem gondolod, hogy egy régi gondolkodásra ez rárakható. Tönkre mennél bele. Milyen szintig vagyunk hajlandók engedni, hogy az Isten országa megváltoztasson, az Isten országával való érintkezés megváltoztasson bennünket, átalakítson bennünket. Hol van a rugalmasságunk határa? És ezt hogy mondom, hogy nyilván egyénenként, élethelyzetenként, szituációnként más és más. 19 évesen jutottam hitre, egy évvel az érettségi után, egy nem hívő családban. Nekem ez egy elképesztő robbanás volt, nekem és a családomnak. Nyilván nem mindenkinek az. Így most jöttem rá, hogy lassan 40 év táblatából. Azt látom, hogy 1977-ben nem is lehetett másképp. De amikor az Isten országa közel jön hozzánk, akkor mit érint? Mit akar megváltoztatni? Mihez akar hozzányúlni? Mi volt az írástudóknak és a farizeusoknak a baja? Nem az, hogy nem voltak becsületes, jóra való, tisztességes, a maguk vallását és Isten hitét, az Istennel való kötött szövetséget nagyon komolyan vevő emberek. Sok mindent tanulhatunk tőlük. Lemerevedtek. Ezért nem voltak alkalmasak az Isten országára. Ezt az ige hirdetést persze egy kicsit más formában. Az idős otthonban mondtam el. És megmondtam őszintén, hogy komoly, azon gondolkodtam magam, hogy mit beszéljek én nekik arról, hogy az Isten országa rugalmasságot igényel. De azért úgy helyen közel megtaláltam a módját, mert ugye azt látom, hogy ezt egyrészt ideje korán kell elkezdeni, másrészt életünk végéig, van egy rossz hírem és egy jó hírem, életünk végéig szükségünk van arra, hogy más-más módon, de ezt a rugalmasságot gyakoroljuk. Vagy engedjük, hogy Isten belevigyen bennünket olyan helyzetekbe, amikor erre a rugalmasságra szükségünk van. Azzal a kérdéssel hadd fejezzem be magamnak is, és hát nektek is, hogy alkalmasak vagyunk-e az Isten országára. Imádkozzunk! Édesatyánk, te tudod, hogy egyszerre van bennünk ott egy biztonságra való törekvés, egy stabilitás keresés. És szeretnénk, hogyha a hitünk, a veled való kapcsolatunk is egy ilyen stabil, kiszámítható, jól működő, egy életre bebiztosított dolog lenne. Sejtjük már, hogy az Isten országa az valahol mindig változást követel és változást indukál. Könyörülj rajtunk, hogy ott, ahol hozzánk akarsz nyúlni, ahol bele akarsz vonni bennünket a te változást munkáló tervedbe, ne álljunk ellent. Áldj meg bennünket, Uram, hogy a magunk a ránk szabott mértékben, az alkatunkra szabott mértékben, ha tudjunk ilyen jó módon rugalmas emberek lenni. Amen.